Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, ezúttal Svájcból, és Zürichben tényleg sok csodát láttam, fantasztikus lakóparkokat, átalakított ipari negyedeket, és ami érdekesség, hát hogy a műanyagipari termékek, meg a ruházati cikkek persze már ide is Kínából érkeznek, de vannak még mindig izgalmas svájci iparművészeti remekek, de hát egyébként már svájci ugye az óra, azt mi mindig így gyártják, nem adják ki, bármennyire is vonzó lenne ezt is Kínában csináltatni, az eredetieket itt csinálják, és hát a csokoládé gyártás még szintén nagyon komoly bevételt jelent, meg a különböző vasútközlekedéssel kapcsolatos dolgok is. Ami igaz, hogy ha valaki itt lakik Zürichben, akkor azért nagyon sok múzeum közül válogathat, mindig megújulnak a tárlatok is, megpróbálják a sok-sok pénzt, amit felgyűlemlik a kultúra finanszírozására is fordítani. Van már felhőkarcoló is Zürichben, bár azért nem egy Shanghai, az egész végül is eleve csak egy 400 000-es városról van szó. A Mark Tower 126 méteres és Svájc második legmagasabb épülete. Bázelban pedig megépítették Svájc legmagasabb épületét, kimagaslik az egész környező területből. Hát nem azt mondom, hogy egy szuperszonikus alkotás, amire azt gondolja az ember, hogy tényleg nincs ennél jobb. Hát mindegy, van ilyen is, most már elmondhatják. Mind a kettőre az a jellemző, hogy ilyen kis fantasztikus acélborítást csináltak meg, aranyos kis felhőkarcolót. Érdekes egyébként, hogy a belvároson kívül nincsenek magasságbeli korlátozások általában a svájci városokban, a belvárosban viszont még mindig a templom csúcsának kell a legmagasabbnak lennie, úgyhogy nem mindenfajta épületet lehet emelni. Erre a mágtoronyra Zürichben nagyon büszkék a helybeliek, rengeteg új étterem nyílt a környékén, és nagyrészt azért, mert hogy sok a bevándorló, és a saját maguk kiszolgálására létrehoztak tájéttermeket, arab meg kínai éttermeket, meg mindenféle nekik kellő helyi specialitásokat árusító bódékat. Úgyhogy őket szolgálja ki nagyrészt az éttermek egy része, és mellette pedig a klasszikus európai ízeket kínáló éttermek is létrejöttek. Műsorban már meséltem arról az étteremről, hogy a főszakács egy nagyon kedves 28-29 éves hölgy, a Le Chef, és elmondta, hogy megpróbált egy kicsit a franciás konyhából valamit áthozni ide, plusz egy kis fantáziával még megbolondítani a dolgokat, és írt egy szakácskönyvet is, és ez a legnépszerűbb szakácskönyv jelenleg Svájcban. És ami érdekes még, hogy a dizájnja ennek az étteremnek olyan, hogy lényegében a főszakács hölgynek van egy fotoművész barátja, és őt mintázta meg a fotókon bajusszal. És egy bajszos hölgyel van teleplakátolva az egész étterem, és akkor ez a vezérvonal fura volt egyébként. Na mindegy, az a lényeg, hogy felírtam a fogásokat, hogy miket adnak például egy ilyen zürichi felkapott étterembe. Az első az pannakotta volt wasabival és céklával. Hát persze olyan menüsort képzeljenek el, hogy a madár éhen halna, de nagyon sokféle dolgot kínálnak. És aztán utána vékony karthalszelet következett, de annyira vékony volt, hogy átlátszott alatta a tányér többi része, és utána következett a sajttal töltött lazactekercs, egy kis darab lazac, bele volt tekerve középen finom svájci sajt, jó svájci pásztorsajt. Aztán a harmadik fogás leves volt, egy mini kupicányi kis pohárban, limone, krémleves, citromos, finom mentával és mézzel bolondítva. Aztán még egy kis királyrák is volt hozzá. De hát amikről beszélek, ezek olyanok, hogy tényleg nagyítóval kell felfedezni, de volt. A negyedik fogás argentin marhából készült, 4 négyzetcentiméternyi ízelítőcske volt, és aztán jött az ötödik pannakotta mangóval, édességként, kivivel, kókusszal, kaki gyümölccsel. Úgyhogy ilyen menük vannak, eleve 5-6-7 fogásos menükből lehet választani az előkelőbb svájci éttermekben, és hát körülbelül így néz ki. Visszatérve a nappal virágába, hogyha valaki Zürichben megérkezik a Bahnhofstrasse-re, akkor rögtön lát egy szobrot. A magyar turistákat kérdezgettem, hogy tudják, hogy mi ez a szobor, hát kevesen tudták. Nos, Alfred Eher van itt, a vasúttársaság, a svájci vasúttársaság elnöke, és annyira hálásak a vasútnak a svájciak, mert hogy a zürichi iparosodás időszakában ez volt az, ami lényegében egész Svájcot összeforrasztotta, hogy a vasúttársaság egykori elnökét mintázták meg itt a legfontosabb utcának az elején egy hatalmas szoborral. Nagyon híresek a zürichi egyetemek, néhányat meg is mutattak nekünk. Einstein is itt tanult, nem tudom, hallottak-e róla, és 21 Nobel-díjas került ki a zürichi egyetemekről. Svájcban most is nagyon sok híres egyetem van, például a különböző vendéglátóipari iskolák nagyon híresek, akkor a svájci hotel iskolák olyanok, hogy aki itt végzett, az szinte azonnal el tud helyezkedni a világ bármely nagyobb szállodaláncánál. Tehát tényleg jók, izgalmasak és érdekesek és hasznosak a svájci egyetemek, és az itteni tanulás is fontos. Ami érdekes még, hogy van egy kis újítás, például az egykori római fürdőt meg lehet nézni Zürichnél. Ennek a helynek korábban a római korban Turicum volt a neve, és egy komoly fürdőt hoztak létre, rabszolgákkal üzemeltették, mert hogy a szolgák nagy konténerben vizet forraltak, és hát a párás gőz, meg a kicsapódott gőz a fürdő falait is átitatta, meg a levegőjét is izgalmassá tette, és egyfajta korabeli szauna volt itt Turicumban, és a környékbeli emberek is ide jártak. És most is meg lehet nézni, hogy hogy működött egykor ez a híres római fürdő, és hogy milyen volt a római korban Turicum, vagyis Zürich, és lényegében egy ilyen kis sikátort megcsináltak ilyen kis mini múzeumnak a zürichiek. Nagyon érdekes fürdő utca, vagy fürdő köz, így hívják azt a részt, ahol ezeket a római romokat is lehet látni. Úgy csinálták meg, hogy ha lenézünk, akkor alattunk van az összes fürdőmaradvány, a két oldalon pedig bemutatják azt, hogy milyen volt a római időszak, meg a római fürdő, amit megtaláltak ott Zürichben. Volt egy másik étterembe is, úgy hívták, hogy Fischstube, és helyi halakból kínáltak válogatást. A zürichi tóból, hát fura. Ami érdekes, hogy ilyen kis alpesi országban még a halak is milyen fontos szerepet játszanak a gasztronómiában. Hát persze ezt is ilyen kis svájci körítéssel csinálják meg, hogy mindenből egy picit, de azt nagyon szépen dizájnosan összerakják. Svájcban a tömegközlekedés nagyon jól szervezett, Zürichben is. A villamosvonalak behálózzák az egész várost, van troli, hosszú utakat lehet megtenni a klasszikus 4-es és az 5-ös villamossal is. És a 4-es villamos a nyugati részemlékeit, a park új területeit köti össze a főpályaudvarra, ez a legfontosabb villamos, a másik pedig az északi negyedet. Az biztos, hogy ha valaki azt mondja, hogy minden létező múzeumban elmegy Zürichben vagy Svájcban, hát a végén beájul az ágyba este, nem tudja megcsinálni akármennyi ideje van, mert rengeteg-rengeteg múzeum meg tárlat van. A tömegközlekedés nagyon fejlett, és azt kell mondani, hogy ezzel hibátlanul lehet élni Svájcban. Most már Zürichről beszéltem sokat a műsorban, ígértem még egy kis Bázelt, drága város, igazából a környező településekre, hogyha átruccanunk, akkor sokkal olcsóbban megúsztuk a dolgot, de nagyon tündéri város, gyönyörű kis folyóparti kávézókkal, éttermekkel, fantasztikus városházával. A városháza épülete önmagában megér egy látogatást, előtte pedig nagyon jó kis piac van, ahol alpesi termékeket lehet vásárolni, tehát úgy gondolom, hogy aki teheti, ne hagyja ki, hogy ellátogasson ebbe a mesés svájci városkába. Genfről, hát külön műsorhegyeket tudnék mesélni tényleg, mert itt aztán van a Csoki Múzeumtól kezdve az Óra Múzeumig minden. Láttam olyan órát, amelyért régen egy falut adtak, mert annyi akkora kincs volt az uraságok, úgyhogy Genf lényegében erről szól. Van egy hatalmas nagy, a Genfi tóban lévő ilyen kis, hát nem is szökőkút, igazából egy hajógyárnak volt a túlfolyója, és így az ég felé tör egy fantasztikus szökőkút, és ezt meghagyták, mert amikor már nem működött a hajógyár, akkor hiányolták az emberek, hogy legyen ez a szökőkút-szerű túlfolyó, és aztán Genfnek az egyik jelképe lett, persze a virágóra mellett. Akkor még ahova érdemes elmenni, hogyha szeretik az exkluzív dolgokat, akkor Kúr meg Aróza környéke, tényleg nem csak a nagybátyám miatt mondom meg, azért, mert itt töltöttem majd minden gyaramat 89 után, hanem azért, mert tényleg egy ilyen kis gyöngyszem, egy svájci kisváros, a maga kis nyugalmával, a gyönyörű kis templomokkal, a hangulatos belvárossal, a pedantériával, úgyhogy azzal, hogy nagyon sok helyen vannak ivókutak, nem kell feltétlenül bemenni valami étterembe, vagy venni valami nemzetközi üdítőt, de tényleg csodálatos a hangulata ezeknek. Télen meg hát ugye persze jó autó kell azért, hogy ne ragadjunk a hóba. Az utakat nagyon jól tisztítják, úgyhogy nem kell ettől félnünk, de hát azért vannak olyan időszakok, amikor leesik a hó, és pont abban a másodpercben nincs ott egy hókotró, de hát hatalmas és meseszép sípályák is vannak természetesen itt Svájcban, meg hát ugye Davos és környéke klasszikus elit síparadicsom. Az biztos, hogy ha valaki Svájcba indul, akkor azért a bankkártyája legyen a zsebébe, vagy hozzon ide pénzt akkor, hogyha élvezni akarja a szolgáltatások összességét, de hát persze manapság már azt is megtehetjük, hogy kijövünk ide, akár délelőtt, és aztán vagy egy napra veszünk egy szállást, vagy akár az sem, még aznap este is vissza tudunk jönni. Én, amikor 92-ben magamtól kijöttem Svájcba, akkor még volt olyan malév járat, hogy reggel eljöttem, és este visszajöttem, és lényegében bejártam egész Zürichet, csodálatosan éreztem magam, és alig került pár svájci frankba, úgyhogy mindenre van lehetőség, hölgyek, urak, utazzanak sokat. Lászlóczky Eszter kolléganőm nevében is búcsúzom önöktől, a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Ezúttal Svájcból jelentkezett a mai Világszám. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!